Urunk, hálát adunk ezért az elcsendesedési lehetőségért is. Most van az áhítat időszaka, szeretnénk rád figyelni, és szeretnénk olyan imákat mondani, ami őszintén a szívünk mélyéről jön, amelyek igazak. Szeretnénk a te igéd fényéből kapni, a te hangodat hallani, hogy valóban egy felüdülés legyen számunkra, most, amikor megállunk a te jelenlétedbe. Köszönjük, hogy ezt testvéri közösségbe is tehetjük, és az a vágyunk, Urunk, hogy taníts bennünket, buzdíts bennünket, és segíts mindnyájunknak őszintén imádkozni ezen az estén. Amen. Énekelünk tovább. Hallgassuk meg az Úr igéjét, testvéreim, amint írva található Filemon levelében. Pál apostolnak a Filemonhoz írt levelét olvassuk fel. Pál Jézus Krisztus fogja és Timóteus a testvér, Filemonnak, ami szeretett testvérünknek és munkatársunknak, Apiának, ami testvérünknek, Arkiposznak, ami bajtársunknak és a házában lévő gyülekezetnek. Kegyelem nektek és békesség Istentől, a mi atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól. Hálát adok mindenkor az én Istenemnek, amikor megemlékezem rólatok imádságaimban. Mert hallok a te hitedről és szeretetedről, amely az Úr Jézus és minden szent iránt van benned. És imádkozom azért, hogy a hitünkben való közösséged eljuttasson téged mindannak a jónak a megismerésére, amely Krisztusért van bennünk. A te szeretetedben sok örömünk és vigasztalásunk volt, mert a szentek szíve felüdült általad, testvérem. Krisztusba tehát egészen nyíltan megparancsolhatnám neked azt, ami kötelességed volna. A szeretet miatt azonban inkább csak kérlek, mert ilyen vagyok én, az öreg Pál, most még fogoly is a Krisztusért. Kérlek pedig téged az én fiamért, akit a fogságban szültem Onézimoszért, aki egykor neked haszontalan volt, most pedig neked is, nekem is hasznos. visszaküldöm neked őt, vagyis az én szívemet. Pedig magamnál szerettem volna tartani, hogy helyetted szolgáljon nekem az evangéliumért szenvedett fogságomban. Döntésed nélkül azonban semmit sem akartam tenni, hogy jó tetted ne kényszerű, hanem önkéntes legyen. Hiszen talán ezért szakadt el tőled egy időre, hogy örökre visszanyert. Most már nem úgy, mint rabszolgát, hanem rabszolgánál jóval többet, aki nekem is, de sokkal inkább neked, testi értelemben is, és az Úrban is szeretett testvéred. Ha tehát engem társadnak tartasz, fogadd őt úgy, mint engem. Ha pedig valamivel megbántott, vagy tartozik, azt nekem számítsd fel. Én, Pál, a saját kezemmel írom ezt, megadom neked. Azt ugyanis nem akarom mondani, hogy önmagaddal is tartozol nekem. Bizony, testvérem, bár csak hasznodat vehetném az Úrban. Nyisd meg az én szívemet, nyugtasd meg az én szívemet Krisztusban. Engedelmességedben bízva írok neked, mert tudom, hogy többet is megteszel annál, amit mondok. Egyúttal készíts szállást is nekem, mert remélem, hogy imádságotokért ajándékul kaptok engem. Köszönt téged, Epafrász, fogolytársam a Krisztus Jézusban, Márk, Arisztarkosz, Démász és Lukács az én munkatársaim. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme a ti lelketekkel. Amen. Foglaljunk helyet és énekeljünk egy újabb éneket. Kedves testvérek, hálásak vagyunk az Úrnak ezért az újabb elcsendesedési lehetőségért, és azért, hogy az ő igéjéből tanulhatunk, és mindaz, amit tanulunk, az buzdít bennünket, hogy mi is hűségesebben szolgáljuk az Urat. Folytatjuk a kevésbé ismert bibliai személyek tanulmányozását, és ma este néhány szót Filemonról szeretnénk ejteni. Ha Filemonról beszélünk, akkor minden bizonnyal meg kell említeni Onézimosznak az esetét és személyét is, úgyhogy ma este ez a két személy áll előttünk. Jó lehet, Onézimosról lehet, hogy a fiatalabbak többet tudnak, mint az idősebbek, hisz amikor ők gyerekek voltak, akkor volt egy ilyen lecke, egy ilyen missziós lecke, aminek Onézimos volt a címe. És valószínű, hogy színesen be volt mutatva az a történet, ami Onézimosszal kapcsolatos. De beszéljünk először Filemonról. Filemon Kolosséba lakott, és valószínű, hogy minden bizonnyal Pál apostol által tért meg. Akkor térhetett meg, amikor Pál Efézusba szolgált. Pál szolgálata közül az egyik legkiemelkedőbb hely, vagy szolgálati alkalom az az efézusi szolgálat volt. Sokáig volt Efézusban, és egy olyan fontos város volt, hogy ahogy ő prédikált abban a városban, az egész vidékre kiterjedt az evangélium. Efézus, meg Kolossé is, meg Laodicea, ezek a városok a mai Törökország területén vannak, az úgynevezett kis-ázsiai részen. Amikor Pál Efézusba munkálkodott, akkor térhetett meg Filemon, vagy Pál munkatársai által, vagy úgy, hogy Efézusba járt, vagy pedig úgy, hogy Pál Efézusból rövidebb utazásokat tehetett a környező városokba, amiről nem beszél ugyan a Biblia. Egy jómódú ember lehetett, mert nem csak rabszolgája volt, mint ez az Onézimus, valószínű, hogy nem csak az egyetlen szolgája volt Onézimus, hanem lehetősége volt a vendéglátásra, a vendégfogadásra is. Pál azt mondja, hogy készíts nekem helyet, mert valószínű, hogy nem sokára kiszabadulok, és elmegyek, nálad fogok lakni. Nem valószínű, hogy ez megtörtént, azonban olyan ember volt, aki szívesen fogadott vendéget, és a gyülekezetnek egy része is nála gyűlt össze. Abban az időben, amikor már a gyülekezet növekedett, akkor nem volt könnyű probléma megoldani az összegyülekezésnek a kérdését. Hisz nem voltak imaházak, számukra nem volt elérhető, hogy ilyen középületeket, termeket béreljenek, hisz lenézett, üldözött emberek voltak a keresztények, és amikor egy gyülekezet nagy lett, akkor sok házi közösségből állt. Ezeknek a házi közösségeknek a gazdája, vagy gazdái, leginkább jómódú emberek voltak, akiknek olyan nagy volt a házuk, a lakásuk, ahova beférhettek. Beférhetett a gyülekezet, vagy a gyülekezetnek egy része. Hát ilyen vezető volt Filemon Kolosséba, aki szívesen látta házánál a gyülekezetet, vagy a gyülekezetnek egy csoportját. A családjáról is tudunk, feleségét Appiának hívják, ami nem nagyon derül ki a felolvasott szövegből, mert ahelyett, hogy úgy lenne fordítva, hogy kellene, hogy Appiának, a szeretetnek, és nőnemben, mert Appia egy női név, Appiának, a szeretetnek címezi Pál a levelet, először Filemonnak, azután Appiának. A mi fordításunkban úgy van, hogy testvérünknek. Tehát Appia volt Filemonnak a felesége, a fia pedig Arkepusz. Arkepusznak valamilyen szolgálata lehetett a kolossei gyülekezetben, mert a kolossei levélben a 4. fejezet 17. versében ezt olvassuk. Gondod legyen, vagy legyen gondod arra, hogy betöltsd a szolgálatodat, amelyet átvettél az Úrtól. Hogy mi lehetett ez a szolgálat, amivel Archippos szolgált a gyülekezetbe, ezt nem tudjuk pontosan. Egyesek találgatják, hogy mi lehetett ez a szolgálat, de nem szükséges ezt találgatni, hanem meg kell jegyezni azt, hogy egy szolgálattevő ember volt, aki kapott egy szolgálatot az Úrtól, és hűséges szolgálatra van buzdítva. Azt is mondja Pál apostol, hogy ő az én bajtársam. Nos, a bajtárs azt jelenti, hogy együtt katonáskodó. Nem csupán barátot jelent, hanem olyan barátot, aki a harcban együtt barát valakivel. Az eredeti szövegben együtt katonáskodó szó van használva. Ami azt jelenti, hogy úgy Filemon, aki Pálnak a munkatársa volt, olvassuk, mint az ő fia, aki együtt harcolt Pál apostollal, egy közös szolgálatban voltak. Úgy tekintették azt a missziót, azt az életformát, amiben élnek, hogy az egy közös ügy, és egymásnak a segítségére voltak. A levélből kitűnik az, hogy Filemon és Pál apostol egy meghitt kapcsolatban voltak egymással. Ez azért is igaz, mert Pálnak volt arra szabadsága, hogy Onézimuszért közben járjon. És ez a közbenjárás nem volt olyan könnyű dolog, legalábbis a világiak szemébe. Onézimosz egy szökött rabszolga volt, a neve azt jelenti, hogy hasznos, de nagyon haszontalan volt. Haszontalan volt Filemonnak, és haszontalan volt mindenkinek. Valószínű, hogy valamit eltulajdonított Filemontól, megkárosította, mert Pál utal arra, hogy fogad vissza, és ha valamivel tartozik, én megadom, és ki is tölti a számlát, azt mondja, nézd meg, hogy írom ide neked az én nevemmel, én Pál megfizetek neked. Hogy ne mondjam azt, hogy te tartozol nekem. Mert ugye tartozunk azoknak, akik által megtértünk, tartozunk azoknak, akik által lelkileg növekedtünk és növekszünk. Egyik helyen ugyancsak Pál apostol azt mondja, hogy ha valaki lelki javakat kap a tanítójától, akkor ossza meg a fizikai javait a tanítójával. Tehát látjuk ezt a szoros kapcsolatot Pál apostol és Filemon között, és ebben a kapcsolatban pedig látjuk azt a szeretetet és azt a bátorságot, amivel Pál szól, és amivel viseltetik Filemon is vele szembe. Miért mondom azt, hogy nem volt kicsi dolog egy rabszolgát visszafogadni? Azért, mert abban az időben kevesebb bűncselekményért is megölték a rabszolgákat. A szökött rabszolgának egyetlen büntetése volt abban az időben, mégpedig az, hogy megölték. Volt belőlük elég, és olyan volt a rendszer, a társadalmi rendszer, hogy a rabszolgáktól teljes engedelmességet vártak el. Hát volt is néhány rabszolga lázadás, abban az időben, meg ezt megelőző évtizedekben, a Római Birodalomban, de ez a rabszolgáknak a sorsát még rosszabbá tette. És a világi mérce szerint az lett volna, hogy egy szökött rabszolgát, ha megfognak, akkor végeznek vele. De a hívőknek a viselkedése, a meglátása, akkor is különbözött a világétól. És itt nem megbüntetésről, hanem megbocsátásról esik szó. Visszafogadni. Különben Pál nagyon nagy kockázatot vállal. Valószínű, hogy jól megismerhette Onésimoszt, aki vele találkozott Rómába és általa tért meg. Olyan érdekes, hogy kerül össze egy szökött rabszolga egy fogollyal. Hát nem tudjuk pontosan, hogyan lehet, de tudjuk azt, hogy lehetséges, mert velünk is megtörténhet, hogyha elmegyünk egy világvárosba, hát láss csodát, találkozunk valakivel, aki a mi vidékünkről való. Ha testvérek elmennek Londonba, nagyon sok ismerőssel találkoznának. Vagy más világvárosba. És valószínű, hogy Onézimusz hallott már Pál apostolról, mert a gazdája, ugye Pál által tért meg, munkatársi kapcsolatban voltak, testvéri viszonyban. Lehet sokat hallott arról, hogy volt az, amikor Pál prédikált, és hogy volt az, amikor mi megtértünk, és hogy mit tesz Pál, és hogy hol van Pál. És közben ez a rabszolga, aki nem volt még hívő abban az időben, elszökik hazúról, elkeveredik a fővárosba, és biztos, hogy valami baj lett vele. És megtudta, hogy ott van ez a Pál, akiről a gazda beszélt. És hogy nem, talán azért, hogy segítséget kérjen tőle, vagy őt is bebörtönözték. Nem gondolom, hogy éppen a börtönözés lett volna, mert Pál a saját szállásán volt akkor, és őrizték, de viszont fogadhatott, akit akarhatott. És valószínű, hogy ez az Onézimusz elment Pálhoz, mert szükségbe volt. Nem csak fizikai szükségben, hanem lelki szükségben, amit az apostol kihasznált arra, hogy az evangéliumot közölje vele. Hát ez volt Onézimosznak a története. Még néhány szót Filemonnak a történetéről. Az a helyes, hogy ha arra szorítkozunk, amit a Bibliában tudunk meg Filemonról. Ugyanis van szó róla más írásokban is. A hagyomány szerint nem csak egy volt a vezetők közül Kolosséba, hanem ő volt a kolossi gyülekezetnek a püspöke. És családjával együtt, feleségével, meg fiával együtt később mártírhalált halt, amikor Néró által elindult a keresztény üldözés. Ezeket nem tudjuk ellenőrizni, ezeket az adatokat, de lehetséges, hogy így volt, hisz az odaszánt embereknek szenvedniük kellett akkor is, és szenvedniük kell ma is. De ne csupán a történettel foglalkozzunk, testvéreim, hisz ebben a rövid, de nagyon kedves levélben nagyon sok tanúság van a mi számunkra. Beszél ez a levél arról, hogy milyen mélységes is lehet a testvéri kapcsolat a hívő emberek között. Amit nem a érdek hoz létre, nem is vér kapcsolathoz létre, hanem az Úr Jézushoz létre, a Szentlélekhoz létre. És hogy ezt a kapcsolatot teljes mélységében meg lehet élni. És hogy ez a kapcsolat igazán szép lehet. Igaz, hogy sokszor elveszi az ördög tőlünk a testvéri kapcsolat szépségét és örömét, és ahelyett, hogy örülnénk annak, amit a Szentlélek létrehoz, mi elrontjuk. Nem tudjuk megőrizni azt az egységet, amit a Szentlélek létrehozott. Nézzünk meg néhány dolgot Filemonnak a jelleméből és tulajdonságaiból. Hisz olyan szép ez ennek az embernek a jelleme. És az öreg Pálé is. Igaz, hogy csak Filemonról szeretnénk szólni, de itt van előttünk Pál is, aki magát már ilyen öreg Pálnak, régies, konzervatív, beállítottságú embernek tartja, állítja magát, és az ő személyéből is újabb dolgokat ismerünk meg, hogy milyen is ez a Pál apostol. Filemonról azt mondja Pál a levelében, hogy szeretett testvér és munkatárs. Vajon mennyi ideig ismerhették egymást szemtől szembe? Sokáig? Nem lehet tudni. Pál 3 évnyi időt töltött Efézusba, hogy ez alatt hányszor találkoztak együtt, nem tudjuk ezt. De nem is az idő számít, hanem Az egyes embereknek a kapcsolata az Úrral és részvétele az Úr missziójában. Össze tud nagyon hozni bennünket, meg tudjuk szeretni egymást, és azt mondjuk, hogy úgy szeretünk téged, mintha mindig ismertünk volna. És felismerjük azt, hogy közös célért harcolunk. Szeretett testvér. Hát hol volt a szeretet? Hát Pál is szerette Filemont, és Filemon is szerette Pált. De nem csak Pált szerette Filemon, hanem mindenkit szeretett. Mindjárt meglátjuk ezt is. Aztán azt mondja, hogy munkatárs is. Vajon van-e lépcsőzetesség a kedves testvér, vagy szeretett testvér és a munkatárs között? Úgy gondolom, hogy van. Mert akivel munkatársak vagyunk, azzal még szorosabbá válik a kapcsolatunk. Sokan elmondhatjuk, hogy vannak szeretett testvéreink a gyülekezetben. Hallunk bizonyságtételeket sokszor, hogy milyen jó, hogy van egy gyülekezet. Hogy amikor bajban vagyunk, mellettünk vannak. Hogy valakikhez tartozónak érezzük magunkat, hogy segítenek rajtunk, hogy imádkoznak. Milyen jó a krisztusi szeretetnek ezt a kicsordulását megtapasztalni, vagy kicsepegését időnként. De vajon elmondhatja mindenki azt, hogy vannak munkatársaim? Ahhoz, hogy legyen munkatársad, dolgoznod kell. Benne kell legyél a Krisztus munkájába, a misszióba. És meg kell találjad magadnak a társat. Hogy együtt dolgozzatok. Hát szeretett testvérnek könnyű lenni, munkatársnak egy kicsit nehezebb. Mert ugye együtt kell dolgozni, együtt kell harcolni, de egyet is kell érteni. Amíg a testvérekkel nem vagyunk talán mindig olyan szoros kapcsolatban, hogy egyet értsünk dolgokba, mindenbe, de munkatársként nem lehet olyan felszínes kapcsolatban lenni, csak szoros kapcsolatban. Mert a munkának a hevében, a lelki harcban nincs helye annak, hogy én nem értek veled egyet, nem tudom azt elfogadni, ami vagy, ez nem tetszik benned, hanem le kell tenni ezeket, vagy megváltozunk, vagy külön válunk, és úgy megyünk tovább. Hát vannak ilyen példák is, amikor inkább külön válnak, és úgy szolgálnak. Még a Bibliában is látunk ilyet, hisz Pál apostol a második misszió útjára már nem Barnabással indult, hanem Silással. Tudjuk a történetet. A kérdés az, van-e munkatársad? El tudja valaki mondani rólad, hogy szeretett testvérem és munkatársa. Együtt, mind a kettőt. Hát nézzük meg, hogy mennyire vagyunk benne a munkával akkor. És ha benne leszünk, akkor egyszerre csak azt fogjuk látni, hogy lesz munkatársunk. Ritka az olyan elhívás, hogy valaki egyedül kell szolgáljon. Lehet, hogy van ilyen is. De az Úr ad nekünk munkatársakat. Nos, ez volt Filemonról megemlítve. A másik, amit érdemes kiemelni, az ő áldozatkészsége. Mert házába fogadta a gyülekezetet, vagy a gyülekezetnek egy csoportját. Nos, mondhatná valaki, hát gazdag volt, megtehette. Hát nem csak a gazdagságon múlik, és nem csak a plusz szobán áll a házi csoport, mert lehet valakinek plusz szobája, és nagy háza, és még sincs a házánál gyülekezet. Még sincs ima közösség, még sincs testvéri közösség. Nos, Filemonnak valószínű, hogy nagyobb volt a háza, mint a többieké, nem tudjuk, hogy milyen nagy, de talált arra lehetőséget, hogy befogadja a testvéreket. Ehhez tehát nem csak gazdagság kell, hanem szeretet is kell, és türelem is kell. Szeretném, ha Minél többünknek lenne ilyen tapasztalatunk, hogy mit jelent egy házi csoport, egy imádkozó csoport a házunknál. Nagyon kevés embernek van ilyen tapasztalata. Mert nincsenek ilyen csoportok. Kevés ilyen csoport van. Mert az ördög besugta a fülünkbe, hogy ez nem jó. Hogy ez rossz irányba vezet, ez szétszakítja a gyülekezetet, és hasonló. Én nem megyek, mert... És akkor találunk rá okot. De ha valakinek van ilyen tapasztalata, akkor beláthatja, hogy türelem is kell. Türelem kell, hogy elfogad, hogy befogad, hogy ott legyenek, hogy együtt legyenek, és gondoljuk meg, hogy azért Filemon milyen fél embereket fogadott oda. Társadalmilag nagyon sokszínű volt az első keresztény gyülekezet. Voltak, legtöbben rabszolgák voltak közöttük. Az elején olyan emberek sokasága volt a gyülekezetbe, akik a társadalmi osztályban alacsonyabban voltak. Majd később középosztályosodott a kereszténység is. És akkor egy gazdag ember, egy jómód ember fogadja be mindenkit. A rabszolgáit is. Hát Filemon befogadta. Testvéreim, az üdvösség radikálisan kimozdít bennünket önközpontuságunkból. Ki kell mozdítson? Most nem az számít, hogy beszemetelik az udvaromat, vagy ki kell takarítani utánuk a lakást. Ez nem volt kérdés. Még az se, hogy mi lesz, hogyha üldöznek, és a mi lakásunkba találják meg őket. És ránk csapnak. De ilyen áldozatkész volt Filemon. Persze ez az áldozatkészségének csak az egyik oldala, ami úgy meglátszik, megcsillan a levélből, hisz a következőkben olvashatunk az ő hitéről és testvérek iránti szeretetéről. Hát azért tudta ezt tenni, azért lehetett áldozatkész, mert szerette a testvéreket, és hite volt. És nagyon érdekes módon néhány helyen össze van kötve a páli levelekben a hit és a szeretet. És akkor jönnek az írás magyarázók, és azt mondják, hogy is le van ez? Hit Istenben, és szeretet a testvérek iránt? Vagy hit a testvérek iránt, és szeretet is a testvérek iránt? Mert nem mindegy az, hogy ugye Istenbe bízunk, és a testvéreket szeretjük, vagy azt mondjuk, hogy Istenben is bízunk, Istenben is hiszünk, szeretjük Istent is, és a testvéreket is szeretjük, és a testvérekbe is bízunk. Mert valójában a szeretet a bizalom szintjén is megmutatkozik. Nos, ez a testvér nagyon szerette a testvéreket. És tudjuk azt, hogy a testvéreket szeretni nem mindig könnyű. Hát vannak olyan felemelkedett pillanataink, amikor könnyű. Ugye, amikor egy nagyon jó Isten tiszteleten vagyunk, és úgy átjár bennünket Istennek a lelke, és körülnézzük, hogy ez az én családom, ez az én kedves közösségem, milyen jó. Vagy amikor segítenek rajtunk, amikor betegek vagyunk, és jönnek, meglátogatnak bennünk. Amikor imádkozik értünk a gyülekezet, milyen jó szeretni a testvéreket. De van a testvéri kapcsolatnak más oldala is. Van a surlódás oldala, van a feszültség oldala, vannak olyan helyzetek, amikor nem könnyű egymást szeretni. Amikor olyan közel jövünk a testvérekhez, és közel kell jövünk, hogy látjuk a hibáikat. Emlékszem, ifjúságomban olvastam egy könyvet, az író azt mondja, hogy a gyülekezet olyan, mint egy festmény. Csak messziről jó nézni. Mert ha közel jössz egy festményhez, akkor mit látunk? Akkor nagyon, ha régi, akkor töredezett a festék rajta, vagy látod az ecsetnek a vonásait, nem olyan szép, ha nagyon közelről néz. El kell menni egy kicsit távolabbra, és amikor távolról nézed, jaj, milyen szép. és jaj, de szép a gyülekezet, jaj, de szépek a testvérek így távolról. De amikor közel kerülsz hozzájuk, akkor látod, hogy ő a jellemük még nincs kész. Még egyik ilyen, másik olyan, és akkor szeretni a testvéreket, akkor van kihívás. És ez a szeretet Filemonnál egy olyan közösséget alkotott Pállal is, meg a gyülekezettel is, ami nagyon-nagyon szépen van leírva, és itt van egy mondat, ami engem megragadott. Azt mondja itt Pál apostol, hogy ebben a közösségben, Filemon, megismerheted azokat a javakat, amelyek Krisztusért vannak bennünk. Mert a gyülekezetet megismerni először úgy távolról, nagy dolog, jaj, de milyen kegyelmes a mi Istenünk. Mikor közelebb jössz, látod az embereknek a hibáit. De akkor, mikor megismered az emberek hibáit, és a testvérek hibáit, ha nyitva vagy a Szentlélek felé, akkor megismered Istennek az irgalmát és kegyelmét még mélyebben. És azt mondod, Isten szeret bennünket. Engem is szeret, őt is. Őt is át tudja formálni, mint ő benne is munkálkodik. Milyen türelmes az Isten ahhoz? Ja, én nem vagyok olyan türelmes hozzá, én már szeretném, ha megváltozna is, és ne beszélni annyit, vagy ne úgy viselkedne, vagy másképp dolgozna, vagy másképp viszonyulna a dolgokhoz, de Isten szereti és munkálkodik benne. Megismerni azokat a javakat, kegyelmi javakat, amelyek Krisztusért vannak közöttünk, vannak bennünk. Aztán azt is mondja erről a közösségről Filemonnal kapcsolatban, hogy ez a szeretett közösség sok örömet és vigasztalást adott a testvéreknek. Na itt jutunk el Filemon szépségéhez. Örömet és vigasztalást. Hogy az, hogy a testvérek ismerték Filemont, az, hogy Filemon munkálkodott közöttük, az, hogy ő olyan ember volt, amilyen volt, az örömet okozott az embereknek. Az előbb beszéltem arról, hogy vannak hibáink, de most fordítsuk meg a dolgokat. Nem azt jelenti, hogy belenyugszunk abba, hogy vannak hibáink, hanem azt jelenti, hogy nekünk változnunk kell, és nem kell teher legyünk, és bajokozók a gyülekezetben, hanem olyan emberekkel legyünk, akik mikor velünk találkoznak, örülnek. Örülnek, ha mondunk valamit, örülnek, ha látják a mi életünket, a hozzáállásunkat, a lelkületünket, és megvigasztalódnak, vagy felbátorodnak. Ugyanazt jelenti ez a szó, a parakletosz. Hogy megvigasztalódnak, megbátorodnak. És azt mondja itt egy másik mondatban, hogy a szentek szíve felüdült általa. Ilyen szép az, hogy felüdült a szentek szíve Filemon szeretete által és hite által. Ott valahol, Kis-Ázsiába, Kolosséba volt egy testvér, aki nem kapni akart, hanem adni. Adta a házát, adta a vagyonát, adta egész lelkületét. És ennek az lett a következménye, hogy felüdültek a testvérek, felbátorodtak. Hogy szentek szíve felüdült általuk. Mikor vele beszéltek, vagy amikor vele voltak közösségben, vagy amikor az ő bizonyságtételét hallották, vagy amikor látták az ő jó cselekedeteit, úgy érezték magukat, mintha szabadságról jöttek volna, és kipihenték volna magukat. Nos, úgy gondolom, hogy van mit tanulnunk ettől az embertől. Vagyis, hát mit tanulhatunk? Az, hogyha Isten benne el tudta végezni, bennünk is el tudja. Mert most nem állunk le Filemont utánozni, hisz úgy se fog sikerülni, hanem Krisztusra tekintünk, és azt mondjuk, hogy Uram, engem is tégy hasznossá, tégy szeretetteljessé, türelmessé, áldozat készí a gyülekezetbe. Aztán egy másik dolog, ami van Filemonnak az életébe, az, hogy kiengesztelhetőnek ismerte meg Pál Filemont, és olyan embernek, aki biztos, hogy megbocsátja azt, amit vétettek ellene. Ez a levélnek a szíve. Olyan szépen jön Pál apostol, az öreg Pál olyan tapintatos, és végül Onézimosznak a nevét csak a sor végén említi meg, hogy kérlek téged a fiamért, akit szültem a fogságomban, aki kedves nekem, Onézimosz. A végén mondja. De tudta azt, hogy Filemon meg fog bocsátani. Mert ismerte. Testvéreim, mi könnyen megbocsátunk, könnyen megengesztelődünk. Tételezzük azt fel, hogy megkárosította ez az ember Filemont. Azt mondja, Pál, én megfizetek. Lehet, soha nem fizette meg. Nem is ez a lényeg. A lényeg az a közbenjárás. Hogy, és Filemonnak a szívébe a megbocsátási lelkület. Aztán, ahogy hozzááll Pál, nézzünk néhány dolgot Pálról, nem tekintély alapon, hanem szeretet alapján. Nem azt mondja, Filemon, emlékszel, hogy nekem tartozol? Szeretnélek emlékeztetni, hogy ki által tértél meg. Szeretnélek emlékeztetni arra, hogy hogy is volt az, amikor a gyülekezet elindult. Szeretnélek emlékeztetni arra, hogy mit tett Isten általam a te életedbe és a családod életébe. Ezért kérlek, fogadd vissza Onészimus, mert tartozol nekem. Nem azt mondja. Megtehetném ezt, mondja az apostol, de én csak kérlek. A szeretet, testvéreim, Pál megtanulta már, a szeretet nagyobb tekintély, mint minden más. Ha valaki fele szolgálunk, ha valakinek jót teszünk, ha valakiért odaadjuk az életünket, olyan tekintélyünk lesz előtte, amit a rangunkkal, a pozíciónkkal, az iskolánkkal, akármivel, semmivel nem tudjuk megnyerni. Parancsolgatásunkkal. Ezt meg kell tanuljuk mi, lelki munkások is. Aztán mennyire tudta szeretni Pál a testvéreket? Hát egy semmire kellő rabszolgát így lehet szeretni? Azt mondja róla, fiam. Azt mondja, fogságomban szültem. Azt mondja róla, hogy hasznos. Most már méltó a nevéhez. Mert Onézimus azt jelenti, hogy hasznos, eddig haszontalan, most hasznos. Azt mondja, fogad vissza az én szívemet. Hol a szíve Pálnak? Ebbe az Onézimus rabszolgába. Az a Pál szíve. Tudnánk-e mi ilyet mondani? Fogadd őt úgy, mint engemet. Úgy gondolom, hogy Pál minden testvért szeretett, de különös szeretet van a szívünkbe azokkal kapcsolatban, akiket mi szülünk. Akik mi általunk ismerik meg az Urat. Valahogy úgy összefog bennünket Istennek a lelke, abba a munkába, abba az eseménybe, ami velük történik. Vagy azokat, akiket neveltünk, akiket tanítottunk, akiket tanítványoztunk. Akikbe befektettünk, ott van, igazán a szívünk ott van benne. Van ilyen tapasztalatod? Van neked szíved? Akit úgy hívnak, hogy? Hogy hívják a te szívedet? Pálét Onézimusznak hívták. Testvéreim, oda kell álljunk, hogy teljesedjen be bennünk az ige, amit mond a korintusi levélbe az apostol, hogy minden tagnak megvan a funkciója. Hogy legyünk hasznára mi testvéreinknek. Nem egyformán szolgálunk, de ugyanaz a lélek. És ugyanaz lesz az eredmény. Hogy az élet árad, és hogy a test növekszik. És még egy dolgot, ez a készsége Filemonnak. Azt mondja itt, hogy bizony testvérem, azt mondja róla, hogy bátorkodom ezt mondani, mert tudom azt, hogy többet is megtennél, mint amennyire kérlek. Így ismerni valakit, a készség. Kész volt többet tenni, mint amire kérve volt. Itt megint taníthat bennünket az Úr. Mi néha azt se tesszük, amire kérve vagyunk. Pedig a mi Úr Jézusunk arra tanított bennünket, hogyha egy mérföldre kényszerítenek bennünket, akkor mit csináljunk? Ne menjünk egyre sem, mert az túl kevés. Menjünk kettőre. Sőt, vannak még nehezebb leckék is. Amikor az egyik arcodat megütik, akkor tartsd oda a másikat. Amikor el akarják venni tőled a felső ruhádat, akkor adod az ingedet is. Nos, ezek rámutatnak arra lelkületre, ami kell bennünk legyen. Természetesen, hogy sok környezetben sokféleképpen mutatkozik ez meg. Hát ennyit Filemonról, még többet is lehetne. Testvéreim, előttünk példa, imádkozzunk. Legyünk szeretett testvérek és munkatársak egymással. Jellemezzen bennünket áldozatkészség. Legyünk kiengesztelhetők és készek a megbocsátásra. Legyünk készségesek, és kérjünk ilyen lelkületet az Úrtól, hogyha nincsen.